Mózes második könyvéből olvasok én néhány verset, Mózes második könyvének a 16. fejezetéből, a 32. verstől a 35. versig terjedők is. Rövid szakasz, négy verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Mózes második könyvének 16. fejezetének a 32. versétől a 35. versig. És mondotta Mózes, ezt parancsolja az Úr, egy teljes ómerlét tartsatok meg abból a maradékaitok számára, hogy lássák a kenyeret, amellyel éltettelek titeket a pusztában, amikor kihoztalak titeket Egyiptom földjéből. Áronnak pedig mondotta Mózes, vég egy edényt, és tégy bele egy teljes ómer mánt, és tedd azt az Úr elejébe, hogy megtartassék maradékaitok számára. Amint parancsolta az Úr Mózesnek, eltette azt Áron a bizonyságtétel leádája elé, hogy megtartassék. Az izrael fiai pedig 40 esztendőn át ették a mánt, míg lakóhelyre jutottak. Mánt ettek mindaddig, míg a Kánaán földjének határához jutottak. Eddig olvasom az igét. Majd még erről a történetről beszélek néhány fontos dolgot, hogy miért is olvastam föl ezt a történetet, onnan Mózes második könyvéből, amiben ugye a mannáról beszél az ige. De egy kicsit szeretnék elkanyarodni, vagy legalábbis elkezdeni valahonnan máshol ezt az ige hirdetést, hisz amiről a manna története is szól, és amely a mára kijelölt ige is, amelyről a mára kijelölt ige is bizonyságot tesz, az nem más, mint az a bizonyosság, amire Isten bennünket el akar vezetni. Vagyis, hogy az a bizonyosság, hogy Isten mellettünk van, Isten megőriz bennünket, hogy Isten hordoz bennünket, mert erre a bizonyosságra van nekünk szükségünk. Amikor ennek a vasárnapnak az igéje előttünk állt, és amit felolvastam a szolgálat előtt, vagy az imádság előtt, az a 43. Zsoltár, amiben a Zsoltáríró Kórá fiainak a tanításaiban megtalálható, amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy Uram, egyrészt ítélj meg engem, másrészt pedig oltalmazd meg az én ügyemet, vagyis tégy igazságot nekem. Nagyon érdekes ez a gondolat, mert valahogy az ember úgy érzi, hogy arra vár a Zsoltár író, hogy az ő igazságát Isten bizonyítsa be. Arra vár a Zsoltár író, hogy az ő ügyét, ami az övé, amit ő szeretne, hogyha megoldódna, azt Isten tegye lehetővé a számára, vagyis álljon mellé. De itt nem csupán arról van szó a Zsoltárban, hogy a Zsoltár író valami nehéz helyzetben várja az Úrnak a segítségét. Hanem elsősorban azt várja Istentől, hogy adjon neki bizonyosságot arra, hogy ő mellette áll, hogy bízhat az ő hűségébe, és bármilyen helyzetbe kerül is az ő mindennapjaiban, gondjaiban, mindig ott legyen az életében az a bizonyosság, hogy Isten nem hagyja el őt. És testvérek, nem mindannyiunk erre vágyunk. Arra várunk, hogy Isten újra és újra tegyen bizonyságot az ő szeretetéről, az ő gondoskodásáról, hogy ott legyen a szívünkben az a bizonyosság, hogy nem kell félnünk, hogy egyedül élünk ebben a világban, és hogy ő vezessen bennünket, Hisz a Zsoltárban arról beszél itt a Zsoltáríró a harmadik és a negyedik versben, hogy Uram, küld el a te világosságodat és a te igazságodat, hogy azok vezessenek engem. Hogy vigyenek el a te szent hegyedre és a te hajlékaidba, és hadd menjek be az Isten oltárához, vigasságos örömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával. Isten, ó, én Istenem, mit vár a Zsoltár író? Mit szeretne az életében megtapasztalni? Azt, hogy az Úr vezesse őt. És ez egy nagyon fontos gondolat a mai napra, hisz nem csak ebben a gondolatban tárja elénk ezt a mai igék közül a Szentírás, hanem ha megnézzük, és épp erről beszéltünk az imaórán, az Ézsaiás könyvének a második fejezetéből, amikor azt mondja a próféta, hogy majd eljön sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Kórá fiainak is az a vágya, hogy Isten vezetése alatt legyenek. De hogyan tapasztalhatjuk meg az Isten vezetését? Hogyan tapasztalhatjuk meg azt, hogy hogyan lehetünk bizonyosak abban, hogy ő mellettünk áll? Hogyan adja ő a bizonyosságot nekünk? Testvérek, engedjétek meg nekem azt, hogy egy kicsit visszaforduljak, vagy visszagondoljak a ma reggeli imaórára, mert ott is arról beszéltünk, hogy mennyire fontos Isten akaratának a keresése, és hogyan is találhatjuk meg azt. Ugye Kórá fiai is azt mondják, hogy Uram, hadd menjek be el a te hegyedre, hadd legyek a te közelségedben, és hadd értsen meg a te utaidat. Akarjuk-e megérteni Istennek az útját? Akarjuk-e azt, hogy ő vezessen bennünket, és akarjuk-e azt a bizonyosságot, hogy a legjobb úton vezet bennünket? És az imaórán arról beszéltünk, hogy amikor Pál és Barnabás elkezdte az ő missziói útját, és emlékezzük csak, megtértek a pogányok, de jöttek a zsidók és elmondták azt, hogy ha már a pogányok megtértek, akkor szükség nekik az, hogy körülmetélkedjenek, hogy ők is maguk is zsidókká váljanak. És akkor Pálék úgy látták, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb út. Sőt, Pál meg volt arról győződve, hogy nem kellene rájuk erőltetni a pogányokra a zsidó szokásokat. És azt mondja Isten igéje, hogy bár Pálnak nyilvánvalóan megvolt a igei látása erről az Isten vezetése, mégis azt látta jónak, hogy menjenek fel Jeruzsálembe, tárják ezt a tanítványok elé, és döntsék el együtt, hogy mi is az, ahogy az Isten vezetni akar bennünket. És arról beszéltem, hogy milyen fontos az, hogyha Isten vezetését keressük, akkor lássuk meg azt, hogy nekünk együtt kell fölmenni az Úr templomába. Igen, nagyon fontos az, hogy ha az Urat keressük, akkor menjünk be időnként a belső szobánkba. Jézus maga is mondja, hogy amikor imádkozol, amikor keresed az Isten akaratát, menj be a te belső szobádba, és az Úr megfizet néked nyilván, vagyis, hogy megmondja neked, megmutatja az ő akaratát. De arról beszél a mai ige is, amikor azt mondják, hogy menjünk fel Jeruzsálembe, a népek menjenek fel Jeruzsálembe, és keressük meg együtt az Isten akaratát, hogy az Úr szeretné azt, hogyha mi nem külön utakat járnánk, ne a magunk elméjére, gondolataira támaszkodjunk, hanem értsük meg azt, hogy nekünk együtt kell keresni Isten akaratát. És azt láthatjuk ott az első keresztényeknél, hogy különböző gondolkodású, különböző beállítottságú emberek voltak. Voltak azok, akik, és ugye Jakabnak a vezetésével bizonyos tanítványok, akik nagyon ortodox módon látták a dolgokat, és úgy hogy már pedig meg kell tartani a mi zsidóságunkat, annak ellenére is, hogy keresztjénné lettünk. És amikor összejött ez a gyülekezeti közösség, hogy az Úr előtt megálljanak, és mindenki elmondta a véleményét, mindenki elmondta azt, hogy mit értett meg az Isten akaratából, egyszerűen azt látjuk, hogy egy olyan konszenzus jön létre, amiben a végén Jakab áll föl, és elmondtam ezt az imaórán, hogy és elmondja azt, hogy igaza van az én testvéremnek, Péternek, hogy ne tegyünk nagyobb terheket a testvéreinkre, akiket Isten ugyanúgy megragadott, a pogányokat, akik megtapasztalták azt, hogy a Szentlélek kitöltetett rájuk, de ne akarjunk olyan terheket rájuk tenni, ami számunkra is elviselhetetlen és nehéz. És aztán meghozták azokat Isten által megértett parancsolatokat, amikor nyilvánvalóvá tették, hogy nem kell más nekik megtartaniuk, csak azt, hogy tartózkodjanak a bálványoktól, a paráznaságtól, a fulva volt állattól, és a vértől. Tehát ennyi elég. És azért olyan jó dolog ezt látni, mert Isten így vezeti az ő népét. És elmondtam azt, hogy azért nagyon fontosak a bibliórák, amikre sajnos többen is járhatnánk, mint ahányan eljövünk, mert ott beszélgetünk arról, hogy Isten hogyan akar bennünket vezetni. És tényleg olyan jó megtapasztalni ezeket a bibliórákon azt, hogy végig mindannyian elmondhatjuk azt, amit megértettünk az igéből, és Isten formál bennünket, és gazdagabbak leszünk, és jobban megértjük az Isten vezetését, és nem akarunk a magunk igazában járni. Elmondtam reggel az imórán, hogy Pál apostol messze menően a legképzettebb volt a tanítványok közül. Ő maga mondja el, hogy a farizeusi voltában is mindenkitől farizeusi volt az ő gondolkodása. A kor legjobb iskolájában tanulta az írásokat. Emellett görög zsidóként egy széles látókörű művelt ember volt. És mégsem gondolta azt, hogy ő mindenkinél jobban érti a dolgokat. És elmondja azt, hogy milyen nagy megtapasztalás, amikor egymás hite által épülhetünk. Én a ti hitetek által, ti pedig az én hitem által. Tehát Isten így ad bizonyosságot a mi életünkben. És ezt a bizonyosságot szeretnénk mi is megtapasztalni. Van nekünk bizonyosságunk Isten vezetéséről? Van bizonyosságunk arról, hogy Isten mellettünk áll, hogy hordozza a mi ügyeinket? Testvérek, halljuk be, hogy olyan sokszor vannak kétségeink. Olyan sokszor érezzük azt, hogy minthogyha Isten nem állna úgy mellettünk, mint ahogy mi szeretnénk, és állandóan jönnek a gondolatok, sokszor a kísértések arra, hogy minthogyha nem tapasztalnánk meg Istennek azt a világos vezetését, amire vágyunk. De éppen erről szól Isten igéje, hogy menjünk fel hozzá, és tudakoljuk tőle az utat. Igen, lehet Istentől újra és újra bizonyosságot kérni. Én úgy szeretem a Szentírásban azokat a történeteket, ahol az előttünk álló, vagy előttünk járó hithősök, emberek oda mennek, és oda mernek menni az Úrhoz is, és kérni az ő tanácsát. Amikor Mózes azt mondja az Úrnak, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, és az Úr megmutatja. Nem láthatod az arcomat, de hátulról láthatsz engem. Milyen jó dolog látni hátulról. Vagyis azután, miután Isten már elment mellettünk. Persze mi jobban szeretnénk az arcát látni, ami előttünk van. De milyen jó dolog meglátni azt is, ami elmúlik. Mutasd meg a te dicsőségedet. és Isten elmegy előttünk, és egyszer csak felismerjük, hogy Isten járt itt, hogy Isten munkálkodott az életünkben. Vagy amikor emlékezzünk a nagyon szeretett történetem, Gedeon története, amikor oda megy az Úrhoz, és azt mondja, hogy Uram, tedd világossá számomra a te akaratodat, és ugye kiteszi a szélűre a gyapjút, és azt mondja, hogy Uram, ha te akaratodat akarod velem megosztani, akkor hadd lássam meg, hogy bizonyosan te küldtél el engem, és legyen minden nedves a szélűn, de a gyapjú legyen száraz, és Isten megmutatja, és milyen csoda dolog ez. És akkor eljut odáig Gedeon, hogy azt mondja, hogy de én még bizonyosabb akarok lenni. Most ezen a éjszakán, ha kiteszem a gyapjút, akkor minden legyen száraz, és a gyapjú legyen csak vizes. És Isten ezt is megteszi. Hát milyen csodálatos az, hogy Isten bizonyosságot akar nekünk adni, és mi kérhetjük az ő bizonyosságát. Annyian megtapasztalták már azt, hogy Isten mellettünk áll. És erről beszél itt a Zsoltárnő is, amikor azt mondja, hogy Uram, hadd lássam, hogy mellettem állsz. És a végén pedig azt mondja, hogy hát miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Hát bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az én szabadítónak és az én Istenemnek. A Zsoltáríróban is ez a vágy ég, hogy Uram, mutasd meg. Igen, vannak nehéz helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy szükségem van arra, hogy Isten itt álljon mellettem, és lássam. És olyan jó látni azt, hogy Isten nem zárkózik el ezelőtt. Mert neki az a célja, hogy megerősödjünk. Ő azt akarja, hogy közel kerüljünk hozzá, hogy jöjjünk hozzá akkor is, amikor a belső szobába megállunk, és kérjük az ő segítségét. És ő azt akarja, hogy a testvérekkel együtt is keressük az ő akaratát, és figyeljünk rá, hogy megmutassa az ő céljait, hogy bizonyítsa számunkra azt, hogy ő nem feledkezik el rólunk. És mi pedig mindig elfeledkezünk. Mi pedig mindig újra és újra kétkedünk az ő hűségében. És mindig újabb és újabb bizonyosságát kérjük az ő hűségének. Emlékezzünk csak, és egy kicsit itt már ráfordulhatunk arra a gondolatra, ami előttünk állt, Izrael pusztai vándorlását, amikor Isten népe állandóan jön az Úrhoz, és azt a bizonyosságot várja tőle, hogy még egyszer mutassa meg, hogy ő valóban vezeti őket. Annyi csodát éltek át Isten gyermekei ott a pusztában, onnantól kezdve, hogy Isten hogyan hozta ki őket Egyiptomból, hogyan élték át a csapásokat, látták annak fájdalmát, és tapasztalták meg, hogy Isten őket olyan csodálatosan kihagyta mindezekből a dolgokból, vagy megőrizte őket. Látták azt, hogy hogyan nyílik ketté a tenger, hogy hogyan mennek át száraz lábbal. Látták azt, hogy hogyan jön a víz a sziklából. Tehát annyiféle csodát éltek át, és mindig tele voltak mégis kételyekkel. És ilyenek vagyunk mi is. És ilyenek voltak a farizeusok is, akik Jézushoz jöttek, akik újra és újra azt a bizonyosságot várták, hogy az Úr bizonyítsa be az ő megváltói voltát. Mutass nekünk jelet! Hát annyiszor mutatott, és mégsem hittek ő benne. És úgy bennem volt az a gondolat, hogy testvéreim, mi akik annyiszor átéltük Isten hűségét, vajon mennyire tudunk benne bízni, vagy mindig tele vagyunk kételyekkel, és olyanok vagyunk, mint a farizeusok, hogy újra mutass meg, újra bizonyítsál nekünk. Hát Isten mellettünk áll, Isten megőriz bennünket. És a előbb felolvasott ige szakasz ott a Mózes második könyvében arról szól, hogy Isten hogyan adta a mannát az ő népének. És testvérek, be kell látni azt, hogy a mi elbizonytalanodásunk sokszor éppen azért van, mert keressük a mi útunkat ebben a világban. Szeretnénk megélni, szeretnénk családainknak biztos körülményt biztosítani, gyermekeinknek, unokáinknak. Az ember mindig azt gondolja, hogy legalábbis én azt gondoltam, hogy amíg csak kicsi gyerekeim voltak, hogy hát milyen jó lesz, amikor majd fölnőnek, és majd akkor megszűnnek már problémák. És az ember, ahogy látja, és most már kezdek tisztában lenni ezzel a gondolattal, hogy hát úgy tűnik, hogy ez egy egész életnek a programja marad, hogy mindig azon fogok gondolkodni, és azon fogok, azért lesznek félelmeim, aggodalmaskodásaim, hogy hát már a felnőtt gyermekeimnek is hogyan lesz a sorsa, mi lesz velük. És mindig ott van bennünk ez a gondolat. Nem tudjuk azt mondani, hogy lezártuk, kiröpültek, elmentek, és most már nyugalmas, majd egyszer, ha eljutunk oda, akkor békés öregkorban nem kell majd semmi más csinálni, csak egymással foglalkozni, és mindazt, amit talán kicsi gyerekkorukban, amíg gyerekek kicsik voltak, nem tudtunk megvalósítani, majd megvalósítjuk. Persze, biztos, hogy ebből is lesz valami, de hogy egy egész életnek a programja ez, hogy szeretnénk, hogyha jól menne a gyermekeinknek a sorsa is. Hát ez a legnagyobb problémánk, és valljuk be, hogy ebben várjuk leginkább az Isten kegyelmét és az ő bizonyítékait az életünkben. Nem véletlen, hogy emlékezzünk csak a tanítványokra, hogy legtöbbször ez a gondolat jön elő, és ebben szeretnénk azt, hogy, és szeretnék ők is azt, hogy Isten bizonyítsa az ő hűségét, amikor megkérdezik, hogy Uram, jó, jó, de mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, mi lesz az életünk, és hát ugye nagyon sok tanítványnak gyermekei is voltak. Tehát nem kell elgondolni azt, hogy persze, mert Pál apostol azt mondja, hogy én úgy maradtam, mert én az Úrnak szenteltem az életét. Jó lenne, ha mindannyian úgy lennétek, mint én. De hát látjuk azt, hogy Péter is vihette az ő feleségét, és igen, nekik is voltak családjaik, ugyanúgy meg kellett élniük. És mindig ott volt a kérdés, amit föl is tettek a tanítványok, hogy mi elhagytunk mindent, de hát mivel fogunk ruházkodni, mit fogunk enni? Pedig annyiszor átélték Jézus mellett a csodákat. Akkor, amikor 5000 embert megevendégelt, vagy amikor emlékezzünk, csak kiküldte a tanítványokat, és azt mondta nekik, hogy ne vigyetek magatokkal erszényt, majd Isten gondoskodik rólatok, és visszajönnek, és elmondják, hogy hát Isten még csodákat is adott nekünk, még lelkek is engedtek nekünk, és nem tapasztaltuk meg azt, hogy nem volt kegyerünk. Tehát nem is volt róla szó, amikor eljöttek vissza, hogy hát, hogy közben pedig mennyit nyomorogtunk. Isten gondoskodott az ő életükről. Annyiszor átélték ezt, és mégis mindig tele voltak aggodalmaskodással, és Isten mindig megmutatta az ő hatalmát. Emlékezni arra, és Isten emlékeztet bennünket arra, hogy ő mellettünk van. Ugye ezt mondja a Zsoltárunk, hogy Uram, állj mellém, oltalmazd meg engem, az én ügyemet, az én kérésemet. Így kezdődik ez a Zsoltár rész, hogy én erre vágyom, és a végén eljut odáig, amikor közel került az Úrhoz, amikor kereste az ő akaratát, hogy hát miért csüggedsz én lelkem, hát miért kéne csüggedned, míg hálát adsz az ő szabadításáért. legyen a szívedben az a vágy, hogy és az a bizonyosság, hogy Isten nem hagy el téged, és emlékezz erre. Nagyon sokszor mondjuk el Dávidnak azt a nagyon jól ismert Zsoltár versét, amikor azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el, mennyi jót tett veled. Miért kell nekünk áldani az Istent? Miért mondja azt a Zsoltár író, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Azért, mert mindig emlékeztetni kell magamat arra, hogy Isten mindig mellém állt, hogy Isten sosem hagyott el engem. Ezért kell nekem újra és újra emlékeznem. Ezért kell oda mennem az Úrhoz. Ezért kell fölmennem az Úr hegyére, hogy ott Isten emlékeztessen. De egyébként is a hétköznapokban megmutatja az ő hűségét. Mennyi jót tett veled, Isten? Nem tudom, hogy mennyire szoktunk ezen elgondolkodni akkor, amikor terheink vannak, amikor aggodalmaskodunk, amikor saját magunkra, szeretteinkre, vagy egy-egy ügyünkre gondolunk, amiben úgy érezzük, hogy nem haladunk előre. Ugye, ahogy szoktuk mondani, nem jutunk ötről a hatra, és minden olyan kilátástalannak tűnik. Vajon emlékeztet-e bennünket a mi lelkünk, vagy visszagondolunk-e arra, hogy de hát Isten annyiszor megmutatta az ő hűségét. Miért csüggetsz el én lelkem? Miért van benned nyughatatlanság? Hát ő megőriz téged. Ő melletted áll. Igen, a kísértő mindig megpróbál megcsalni bennünket. Emlékezzünk csak Jézusnak a példázatára, amikor elmondja azt, hogy kimegy a magvető vetni, és veti a magot, és az egyiknél azt mondja, hogy némelyek a tövisek közé esett. És ahogy nőttek ezek a tövisek, megfojtották az igének a magját. És elmondja a példázatot, hogy az élet gondjai, a világ gondjai, a nehézségek, ezek mind képesek megfojtani az Isten ígéretét a mi szívünkben. És ezt átélte az Úr Jézus is, ott a megkísértés történetében, de ne engedjük. Jézus azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, meg van írva. De ugyanakkor mi is mondhatjuk, hogy távozz tőlem, Sátán. Hát Isten annyiszor bebizonyította már az ő hűségét. És mi lesz akkor, hogyha nem adok hálát, ha nem látom meg, ha nem veszem eszembe azokat a csodákat, amiket átéltem, akkor össze fogok roppanni. És nem csak én, hanem azok is, akik mellettem élnek, szeretteim. Sokat beszélgettünk mostanában Ézsau Jákob történetéről, és emlékezzünk csak, hogy Ézsau egy tál lencséért eladta az elsőszülöttségi jogát, nem bízott az Isten ígéretében. De ugyanakkor azt látjuk, hogy az a testvér, aki eladta egy tál lencséért, vagy megvette egy tál lencséért az ígéreteket, ő sem bízott Istenben, mert ő pedig csak az anyagiakra számított. Tehát mindenki azt gondolta, hogy ha csak ígéreteink vannak, az nem jó semmire. Mi most akarjuk megfogni, most akarjuk megragadni Istennek az ígéreteit. És azt látjuk, hogy milyen nyomorúságos helyzetbe került ez az egész család. És nem csak ők, hanem az ő utódaik is nyögik és nyögték ennek a bizonytalanságnak, ennek a hitetlenségnek minden nyomorúságát. És arra gondoltam, hogy mit adunk át a mi gyermekeinknek, azt a hitet, ami a szívünkben van, azt a bizonyosságot, amit Isten nekünk adott, mert akkor egészen másképpen fognak élni. Lehet, hogy tele vagyunk bizonytalansággal, de Isten mindig emlékeztet bennünket. És most jutottam el oda, hogy elmondjam, hogy miért is olvastam fel az ószövetségi történetet. Ami olyan bátorítás volt az én számomra, amikor azt mondja az Úr Áronnak, hogy vegyél a mannából, a mánból, és tedd oda a lába elé, hogy lássák a gyermekeitek is azt, hogy Isten hogyan gondoskodott rólatok. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten arra is akarta emlékeztetni az utódokat, hogy emlékezzetek, emlékeztessétek gyermekeiteket, utódaitokat, hogy Isten hogyan gondoskodott rólatok, hogy ezt lássák, és ne azokra emlékezzenek elsősorban, hogy hányszor voltatok engedetlenek, hányszor történt meg az, hogy Isten ellen lázadtatok, mert nem bíztatok benne, hanem mit láttassatok? Az, hogy Isten napról napra rátok gondot visel, és bizonyította az ő hűségét. És ezért kellett, hogy ezt a mannát, ami elképzelhetetlen a számomra, hogy hogy maradt meg olyan sokáig, hisz tudjuk, hogy a manna az csak egy napig volt jó, és a hétvégén is csak két napig. És mégis Isten megengedte, hogy megmaradjon, hogy lássák megmutatni a mi gyermekeinknek, átadni azt, hogy Isten mellettünk áll, Isten hűséges, hogy bizonyságot tesz az ő szeretetéről és az ő gondoskodásáról. És ne azt lássák az életünkben, mint Ézsau és Jákob gyermekei, vagy amit ők maguk is láttak az ő szüleitől, hanem azt a bizonyosságot, hogy Isten velünk van. Oltalmazd meg, Uram, az én ügyemet. Állj mellém, hadd lássam, és hadd lássák az én gyermekeim. Hadd menjek fel a te hegyedre, hadd tapasztaljam meg ott a te szeretetedet, a te vezetésedet. És amikor talán úgy érzem, hogy erőtelen vagyok, akkor a te kegyelmed mindig erősítsen engem, és el tudjam mondani azt, amit a Zsoltár író elmondott, hogy de hát miért csüggetsz én lelkem? Miért nyughatatlankodol én bennem? Hát bízzál Istenben, mert még hálát adsz neki, az én szabadítónak, az én Istenemnek. Milyen csodálatos dolog ezt átélni, és Isten újra és újra ezt a bizonyosságot adja. És ezt a bizonyosságot vihetem én szeretteim felé. És ezt a bizonyosságot adhatják majd át az ő gyermekeinek, hogy mindig ott lesz a manna, az Isten gondoskodásának a jelképe az életünkben, és ez fogja őket mindig visszavezetni Istenhez. Ó, milyen jó, hogy Isten így áll mellénk. Így oltalmazza meg a mi ügyünket. Így ad nekünk bizonyosságot. Ott van bennünk ez a bizonyosság. Vagy nekünk is tele van a szívünk csüggedéssel, nyugtalansággal. Az Úr azt mondja, hogy menjünk oda hozzá. Menjünk a belső szobába. Menjünk oda a mi testvéreinkkel, lássuk meg az ő útjait, lássuk meg az ő szabadítását, és bízzunk Istenben, mert még hálát fogunk adni a mi szabadítóknak. Lehet, hogy nem látjuk előről, ahogy Mózes sem láthatta az Úr orcáját, nem fogjuk előre látni azokat az utakat, amiket Isten elkészített, de ha bízunk benne, akkor meglátjuk, amikor elmegy mellettünk, hogy milyen hűséges ő hozzánk, és meglátjuk az ő kegyelmét, és valóban leszokunk mindannyiunknak a hálaadásra. Én azt kívánom, hogy Isten ezt végezzel a mi szívünkben, ezt a bizalmat, ezt az odaszállást, és ezt tapasztalják meg gyermekeink, unokáink, és az elkövetkezendő nemzedék is. Adja az Úr, hogy a mi hitünk, a mi Istenhez való ragaszkodásunk, a benne való bizalmunk ilyen gyümölcsöt teremjen, nem csak a magunk életében,